Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyre több a lehetőség és a kormányzati támogatás a magyar nők számára. Áll a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából, mai napon az MT-hez eljuttatott közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. Az elmúlt évek egyik legfontosabb eredménye az a nagyszabású családi adócsökkentési program, amelynek középpontjában az édesanyák állnak. A programnak köszönhetően 2025-ben adómentessé vált a CSED és a GYED, így ma már a kismamák Európában egyedülálló módon a csecsemőgondozási időszakban több pénzt kapnak, mint amikor még dolgoztak. A családi adókedvezmény összege a duplájára nőtt, valamint 2025 őszétől minden 3 gyermekes, 2026 januárjától pedig minden 30 év alatti 1 gyermekes és minden 40 év alatti 2 gyermekes nő is személyi jövedelemadómentességet élvez, ami a következő években az összes 2 gyermekes édesanyára kiterjed. Időkapszulát helyeztek el a felújítás alatt álló debreceni Attila téri görögkatolikus főszékesegyház torony keresztjének tövében. A keresztet megáldotta Kocsis Fülöp érsek metropolita. A toronykereszt és az időkapszula elhelyezését megelőző sajtótájékoztatón felidézték, hogy a főszékesegyház felújítása során tavaly szeptemberben egy 1908-as időkapszulát találtak a szakemberek a torony tetején található kereszt tövében. A főszékesegyház felújítása 2023-ban kezdődött, és most tovább írják a történelmet. Visszateszik a felújított keresztet, és egy új időkapszulát is elhelyeznek ugyanoda, ahol a régi emlékiratok voltak. A kereszt alapja vörös réz, amit a szakemberek lecsiszoltak, políroztak, és kijavították rajta a hibákat, valamint az alapozás után aranylemezekkel ragasztották le. Az eseményen jelen volt Pap László polgármester is. A fenyegetőzés és a zsarolás leállítására, a választási beavatkozások beszüntetésére szólította fel Ukrajnát Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, az ország budapesti nagykövetsége előtt. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzeti Ellenállás Mozgalom rendezvényén mindenekelőtt köszönetet mondott a résztvevőknek, amiért együtt mutatják meg, hogy nem kérünk a zsarolásból és nem kérünk a fenyegetőzésből. Beszédében kifejtette, hogy Ukrajnában immár 4 éve zajlik egy értelmetlen és reménytelen háború, amelyben tömegek szenvednek, mindennapos a pusztítás, és nyílt embervadászat folyik az utcákon. Nekünk Magyarország békéje és biztonsága az első, nincs ennél fontosabb. A célunk az, hogy minden háborúból kimaradjunk, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, emelte ki Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó. A háborús valóság kisebbségi lét a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Mára kiépült a kormányablakok hálózata, több mint 6,5 millió ember él Magyarországon olyan településen, ahol van kormányablak, mondta a területi közigazgatásért felelős államtitkár Siófok második kormányablakának átadásán. György István hozzátette, a többi állampolgár lakóhelyétől 14 kilométeren belül talál kormányablakot. A siófoki Koch Róbert utcai intézmény az ország 322. kormányablaka, és 27 kormányablak busz járja azokat a településeket, ahol nincs lehetőség ilyen ügyintézésre. Elkötelezettek vagyunk a szőlő- és borágazat támogatásában, hangoztatta Viski József, Az Agrárminisztérium agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára a BOR konferencián Budapesten. Elmondta, a szőlő- és bortermelés szinte teljes spektrumát lefedik valamilyen módon a támogatások. Erre Magyarországon és az Európai Unióban is a közös agrárpolitika ad lehetőséget, illetve állít fel korlátokat. Végül az időjárásról. Derült idő várható, pára és kötfoltokkal csapadék nélkül. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. Északkeleten ennél hűvösebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A régió sportja.
Ismét megrendezik Nyíregyházán a nyuszi futást. 12 órás röplabdatornát rendeztek a nyíregyházi Bem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Idén 70. alkalommal rendezik meg Debrecenben a nemzetközi Bocskai István ökölvívó emlékversenyt. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza idei rendezvény sorozata. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ismét megrendezik a nyuszi futást, az ország egyik legismertebb és legrégebbi múltra visszatekintő húsvéti szabadidős tömegsport eseményét. A programot idén is a Nyíregyházi Sportcentrum szervezi. A nyuszi futás igazi generációkon átívelő esemény, sokak számára gyermekkoruk meghatározó élménye volt, ma pedig már családostul térnek vissza a rajtvonalhoz. Az idei rendezvényen 5 különböző futókategóriában próbálhatják ki magukat a résztvevők, legyen szó egészen kicsikről, diákokról vagy felnőttekről. A nyuszi futást április 3-án rendezik meg, az eseménynek a Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont. 12 órás röplabdatornát rendeztek a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Tótné Buszlai Brigitta igazgatót hallják.
Egyrészt ugye a tanulóinknak ez nagyon jó, mert olyan példaképekkel találkozhatnak, akik motiválóak és tudnak tőlük tanulni. A közösség ereje azért itt egy hatalmas hangulat van, amikor több mint 500 ember van a tornateremben, és ugye a példaképekkel együtt akár fotózkodnak, akár játszanak. Ez olyan motiváló erő, amit az iskolában is tudnak hasznosítani. Megtanulják mi az, hogy kitartás, tudnak kezelni sikert, tudnak kezelni kudarcot, és azt gondolom, hogy egy iskolában ez a legfontosabb, hogy a gyerek ne csak tanuljon, hanem élményt is kapjon, és ennél jobb lehetőség azt gondolom, hogy kevés van.
Az esemény fő célja a mozgás népszerűsítése volt. Számos ismert, válogatott sportoló is részt vett, többek között a Fatum Nyíregyháza extraligás együttese is. A tavalyi nagy siker után idén is megrendezték a különleges 12 órás röplabda maratont Nyíregyházán. Ezen a napon reggel 8 órától egészen este 20 óráig a mozgás, az egészséges életmód és a közösségi élmény került a középpontba a tornacsarnokban. A sportos kihíváshoz diákok, pedagógusok és szülők mellett a környék óvodásait is szeretettel várták a szervezők, hogy még egészen fiatal korban bekapcsolódhassanak a közös mozgás örömébe. A rendezvény rangját emelte, hogy pályára léptek a Fatum Nyíregyháza játékosai is. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Én azt gondolom, hogy egy élcsapatnak, egy profi csapatnak társadalmi felelősségvállalást is kell mutatnia, és a kicsiket bevonzani egy kicsit a röplabda, illetve a sportvilágába. Példát mutatni nekik, hogy hogyan lehet élsportolóvá válni, élsportoló lenni, hiszen nem csak idősebb légiósaink vannak, hanem fiatalabb magyar nyíregyházi játékosaink is, és ők egy kiváló példát mutathatnak, hogy egyes iskolákból elkerülve vagy felkerülve a felnőtt csapatba milyen életpályamodellt tudnak bemutatni a kisebbeknek.
Az ünnepélyes kezdődobást Veres Péter végezte el, aki az iskola egykori tanulója volt. A sportág meghatározó alakjává vált később, Bajnokok Ligája külön díjas, magyar bajnok és kupagyőztes sportoló. Volt, hogy a nyári szünetben is belógtak az iskolába, csak hogy röplabdázhassanak, többek között Pampuk Csabával, aki ma már a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának vezetőedzője. Veres Pétert hallják.
Hogy visszaemlékszem, ilyen 7 éves, 8 éves koromban láttam először röplabdát, és ez itt volt ebben az iskolában. Én amikor felkértek engem erre a megtisztelő megnyitóra, hogy vegyek részt, én azonnal el is fogadtam. Nekem komolyan borsózik sokszor a hátam, amikor ezek a régi emlékek feljönnek, hogy itt kezdtem, az utca túloldalán üttem fel, Poroltó keresztül, kedves Pampucsó barátommal kezdtük annak idején, úgyhogy nekem ezek rengeteg jó élménnyel tennek.
Az eseményen ott volt a GLPS-e Nyíregyháza is. Ők rendszeresen tartanak edzést az iskolában. Gégény Gyula elnököt hallják.
Amikor mi kiválasztottuk a Kazincit egy ilyen röplabdabázisnak, akkor ez egy ilyen elsődleges szempont volt. Nagyon sok híres röplabdajátékos, régi röplabdajátékos itt tanult a Kazinciban, ezért is kötődtünk a Kazincihoz, ezért választottuk. És nekünk elsődleges szempontunk volt a fiú röplabdát újraéleszteni itt Nyíregyházán, ami mondjuk, hogy sikerült is bizonyos szintig. Folyamatosan vannak fiú játékosaink, folyamatosan van felnőtt csapatunk, de emellett a lányok is ugyanúgy megjelentek, és most már szinte egyenrangúként működik a kéten.
Idén 70. alkalommal rendezik meg Debrecenben a Nemzetközi Bocskai István ökölvívó emlékversenyt. Kovács Istvánt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökét hallják.
Érdemes a döntőkben feljegyezni a neveket, mert abban valóban biztos vagyok, hogy akár már most 2028-ban a bajnokok között, vagy az érmesek között számtalan egykorona bocskain győztes, vagy akár csak ezüstérmes ökölvívót találunk. Tehát itt nagyon sok olyan, szinte minden évben van olyan ökölvívója a bocskainak, amelyik a későbbiekben, akár abban az évben a világversenyen a legjobbak között szerepel majd.
A versenyt felvezető sajtótájékoztatón Kovács István hangsúlyozta, a bocskai emlékverseny világszinten is egyedülálló hagyományokkal rendelkezik, és kiemelt helyet foglal el a nemzetközi versenynaptárban. A március 17-e és 21-e között zajló jubileumi viadalon hazai és külföldi kiválóságok egyaránt ringbe lépnek, a mezőnyben pedig több olyan sportoló is szerepel majd, akik a 2028-as Los Angeles-i olimpia esélyesei lehetnek. Az idei tornára eddig 11 országból érkeztek nevezések. A debreceni közönség helyi sportolóknak is szurkolhat majd. A DVSZ ökölvívója Bernát László tavaly bronzérmet szerzett, idén pedig a döntő a célja. Mint elmondta, különleges élmény számára hazai közönség előtt versenyezni.
Mindig nagyon jó a bocskain elindulni, versenyezni hazai közönség előtt, és tudni azt, hogy mi magyarok vagyunk itthon. Az első bocskaimon már egyből egy olimpikonnal boxoltam, aki volt világbajnoki, szóval ezért jó nekünk a bocskai magyaroknak, hogy egyből akár talán az olimpiai bajnokkal is boxolhatunk.
A bocskai emlékverseny neve évtizedek óta összeford Debrecennel. A sikeres lebonyolításhoz a város és a szövetség szoros együttműködése is hozzájárul. Kovács István kiemelte, hogy a stabil szervezői háttér és a debreceni sportcentrum tapasztalata garancia a magas színvonalú rendezésre. Barcsa Lajos alpolgármester arról beszélt, hogy Debrecen az idén is minden szükséges támogatást megad a verseny lebonyolításához.
A város természetesen a helyszínt minden évben ingyenesen bocsátja rendelkezésre, az Olá Gábor utcai sportcsarnokról van szó, illetve a technikai feltételek biztosításában, valamint a szállás étkezésnek a biztosításában is segítséget nyújt a város.
Elindult a Mozdulj Nyíregyháza idei rendezvény sorozata. A megszokott programok mellett újdonságokkal is találkozhatnak a sportolni, valamint a mozogni vágyók is nem maradnak el a fit események sem. A legelső órán is már tele volt a városi stadionban található szabadidősportközpont fitness terme. Kurin Ágnes rendszeres látogatója az óráknak, számára fontos, hogy egészséges maradjon.
A Mozdulj Nyíregyháza keretében már korábban is jártam a gerinctornára, sajnos csak egyszer tudok egy héten eljönni, kedd reggelenként, de ezt is kihasználom, és nagyon szeretem, mert speciális gerinc gyakorlatok vannak, olyan jellegűek, amelyeket a speciális orvosok is ajánlanak a hölgyeknek a gerinc fájdalmakra.
A szervezők az idei évben is bővítették a kínálatot. Januártól 3 új foglalkozás került be a mozgásrendbe. A súlyemelés és a kölyök judó gyerekeknek, a tai chi és a body art pedig minden korosztályt érint. Az első fél évben több nagy rendezvény és fit esemény is várja majd az érdeklődőket. Márciusban Katus Attila, áprilisban Béres Alexandra tart ingyenes órát a Continental Arénában, május 1-én pedig 3. alkalommal rendezik meg a fit várost. Továbbá lesz nyuszi futás és bringa piknik is. Újdonság lesz még a Bütyök 100 emlékfutás, a Fit stadion, valamint a mozgás éjszakája programok. A 2013. novemberében elindult program idén ünnepli 13. születésnapját. Ebben a fél évben heti 68 ingyenes foglalkozással invitálják az érdeklődőket a város 34 helyszínén. A rendezvény sorozat egyik legnépszerűbb programja a Gerinc torna, mely kedden és csütörtökön várja a résztvevőket. A gerinctorna kiváló lehetőség mindenki számára, aki nem gyakran sportol, hiszen könnyen megtanulható és fájdalommentes nyújtó és torna gyakorlatokból áll. Bagoly Tünde gyógytornász már 20 éve foglalkozik különböző gerinc problémával küzdő emberekkel. Másfél éve csatlakozott a Mozdulj Nyíregyháza programjaihoz. Hangsúlyozta, a gerinctorna azért más, mint a legtöbb sportág, mivel itt elsősorban az ízületek védelmét tartják szem előtt. Most őt hallják.
Megpróbálunk mindent úgy, hogy fájdalommentesen, de közben az izmokat, amiket kell erősíteni, amiket kell nyújtani, és megpróbáljuk olyan szinten tartani az embereket, még a csoportos formában is, hogy az egészségük és az egész életük egy kicsit komfortosabb legyen. És nem csak testileg jó egy ilyen program, mert a közösség az összekovácsol, barátokat szereznek, úgyhogy nagyon jó kis baráti társaságok alakulnak ki, úgyhogy a mozgás mellett lelkileg is jót tesz az embereknek egy ilyen csoportos mozgásprogram.
Ez a fajta mozgásforma nagy segítséget nyújt az ülőmunkát végzők számára, valamint megelőzésként is szolgálhat különböző ízületi és gerinc problémával szemben. A szakember hozzátette, a torna mellett tanácsadással is segítenek az érintetteknek, hogy miként fektessenek hangsúlyt a megelőzésre. Ez a mozgásforma sokat segít a gerincsérvel rendelkezőknek is. A gyógytornász elárulta, rengeteg javulást látni a résztvevők egészségén. Bagoly Tünde szerint nagyon szeretik ezeket az órákat a nyíregyháziak.
Az embereknek a hozzáállása elképesztő, tehát olyan szinten járnak, hogy megdöbbenünk, évről évre új helyszínek vannak, minden helyszín tele van nagyon nagy az érdeklődés, nagyon nagy az igény rá. Az emberek nagyon szeretik azt, amikor megmozgatják őket, és tudják, hogy szakmailag és mindenhogy jó kezekben vannak, úgyhogy nagyon népszerű, és reméljük, hogy így marad még sokáig.
Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.
Blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. On and on, the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Tomán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával beszélgetünk. Milyen könyvvel készültél most a hallgatóinknak? Milyen olvasnivalóval?
Most tőlem egy talán kicsit szokatlan témájú könyvvel készültem, még pedig egy pszichológia témájú könyvvel, aminek az a címe, hogy Fejben dől el, ami rajtunk múlik és ami nem. Ez a Nyitott Akadémia kiadónak, illetve Nyitott Akadémia intézménynek az egyik kiadványa. Nyitott Akadémián ott vannak fizikai formában is előadások, amire bárki vehet jegyet és elmehet, és ezeknek az előadások tematikusan rendezve általában meg szoktak jelenni könyvformában is. A Nyitott Akadémia kiadványai közül elég sok hozzáférhető könyvtárakban, könyvesboltokban jelenleg is, különféle tematikus válogatásban, például a lelki küzdelmekről, az önértékelésről, önelfogadásról, önbecsülésről, stb. De amit ma hoztam, ez a Ami rajtunk múlik és ami nem című kötet.
Mostanában nagyon népszerűek a pszichológiai írások. Miért van ez?
Miért van ez? Szerintem azért, mert nagyon sok embert érdekel a pszichológia, de nagyon sok embert inkább olyan szinten érdekel a pszichológia, hogy nem az elméleti lélektani szempontból, hanem így az ismeretterjesztő pszichológia terén. Ez a könyv, ez 4 pszichológusnak, pszichiáternek, a mentálhigiénész szakembernek az írománya, mégpedig Bagdi Emőkének, Buda Lászlónak, Kádár Anna Máriának és Pál Ferencnek. Én azt gondolom, hogy miért olyan népszerű, azért, mert nagyon sokan beszélnek róla, mindenki egy kicsit pszichológus, ez kicsit olyan, mint hogy mindenki ért a focihoz, mindenki ért a pszichológiához, mindenki ért a lélektanhoz. Inkább azt mondanám, hogy manapság nagyon sok olyan könyv van a piacon, ami egyszerű nyelvezetének köszönhetően közelebb tudja hozni az emberekhez a nagyon bonyolult mély lélektani gondolatokat.
Nagyon fontos szerintem is az önismeret, és azt gondolom, hogy erre általában a fiatal felnőttek a legnyitottabbak, akik saját családi életükben önmagukkal szeretnének rendben lenni, szeretnék, hogyha az életük rendezett lenne. Ezt a könyvet miért hoztad most a hallgatóinknak? Miért ajánlod ezt? Mi a célod vele? Hiszen nem egy hosszú olvasmány, egy utazásra pont alkalmas, vagy egy esti lefekvés előtti kis olvasmánynak.
Így van, én ezt most a közelmúltban, az elmúlt napokban olvastam ezt a könyvet. Néhány héttel ezelőtt került így a látókörömbe ez a kiadvány. Én a minden 4 szerzőtől olvastam már korábban is. Van, akinek személyesen is voltam már több előadásán. És valóban, amire te is utaltál, hogy ez nagyjából egy 150 oldalas könyvecske, tehát nem egy vastag regény, mint amit szoktunk ajánlani máskor. És 4 előadás írott verziója, ami azt is jelenti, hogy egymástól függetlenül is lehet akár a 4 előadást elolvasni, hogyha valakinek nincs éppen annyi ideje, hogy egyszerre elolvassa, és még azon belül is nagyon jól tagolt. Így lehet, hogy akár úgy is érdemes olvasni, hogy az ember leül, és mondjuk egy este alatt, vagy egy utazás alatt tényleg végigolvassa az egészet, de akár úgy is lehet, hogy minden nap csak egy részt, vagy akár egy előadásnak egy részét, és akkor lehet, hogy visszatérni egyes gondolatokhoz. Nekem kifejezetten tetszik, egyébként az egész sorozattal kapcsolatban tetszik az a szemlélet, hogy szakembereket szólítanak meg, akik emberközeli módon el tudják mondani azokat a bonyolult dolgokat, amik nagyon sok embert érdekelnek, csak hogyha mondjuk egy komoly pszichológiai szakirodalmat a kezünkbe vennénk, akkor nem értenénk, hiszen nagyon sok háttértudás hiányzik belőlünk. És ezek a kiadványok tényleg népszerűsítik a pszichológiát, mint tudományt, az emberről, a lélektanról való gondolkodást, és valóban abszolút egyet tudok érteni azzal, hogy nagyon sok embert érdekelnek ezek a önfejlesztő könyvek, és nem csak a fiatal felnőttek körében, én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok, akár 50 pluszos ember is találkozik ezekkel a könyvekkel, és szó szerint keresik is őket, hiszen az ő generációjuk az, aki még nem úgy nőtt fel, mint mi, hogy a könyvesboltok tele vannak ilyen témájú könyvekkel, akkor még azért sokkal inkább jelen volt az, hogy mit lehet a piacon megvásárolni, illetve cenzúrázott könyvek, és azért most annak köszönhetően, hogy egy írói, alkotói szabadság van jelen a világban, az országunkban, ennek köszönhetően sokkal nagyobb százalékban vannak a könyves polcok polcain ilyen jellegű könyvek, sőt én úgy látom, amennyire követtem így a könyv listákat, könyvsiker listákat, hogy a pszichológiai témájú könyvek azért mindig megjelennek így a legnagyobb kiadók, legnagyobb könyvesboltoknak így a top 10-es listájában.
Valóban tudok erre reflektálni, hogy nem csak karácsonykor, vagy nem csak ilyen nagyobb ünnepkörök előtt van a legsikeresebb könyvek között egy-egy ilyen kötet, egy-egy ilyen olvasnivaló, hanem igazándiból az év bármely szakában is, hogy az emberek általában. Ezeket a könnyednek mondható, de igen mély témákat boncolgató könyveket szeretik nem csak nyaraláshoz elvinni magukkal, hanem évközben is bármikor elővenni. Említetted, hogy 4 szakember előadásaiból született meg ez a könyv. Róluk mit tudunk, egy kicsit meséljünk róluk, én is személyesen voltam már előadásaikon, a hallgatóink valószínűleg Pál Feri atyát ismerhetik a legjobban, de mit tudunk a többiekről?
Igen, valóban valószínűleg Pál Feri atyát ismerik a legtöbben, de én azt gondolom, hogy azért Bagdy Emőke is egy igen nagy név a szakmában, és attól függetlenül, hogy mondjuk valaki sosem járt egyetlen olyan pszichológiai képzésre sem, ahol ő tanít az egyetemen, attól függetlenül nagyon sokan találkozhattak már különféle médiafelületeken az ő megnyilvánulásaival, akár írott, akár az írott sajtóban, akár a rádióban, tévében. Azért nagyon sokszor szokott az lenni, hogy valami olyan téma előkerül a világban, amikor szükség van egy pszichológus véleményére, ő azért nagyon sokszor meg szokott jelenni. Nyilván ez az életkorából is adódik, illetve azért is, mert különféle nagy állami kitüntetéseket megkapott, ennek köszönhetően még inkább szerepeltetik. Talán amiatt is, mert ő is egy olyan szakember, aki ismeretterjesztő szinten is el tudja mondani ugyanazt, amit akár az egyetemi katedrán megtanít. Nyilván az egyetemi katedrán, ott, ahol mindenki végig tanulja azokat az alapozó tárgyakat, amikre épülnek azok a szakterületek, azok a szakágak, amiket ő tanít, az ugye teljesen más, mint amikor akár a nyitott akadémia előadása is, vagy akár itt Egerbe is eljön bármiről előadást tartani, és befogadható. Tehát én többekkel beszéltem már róla, illetve az ő könyveit is ajánlottam így másoknak, akár tőlem jóval idősebb embereknek is, és nagyon pozitív volt a visszajelzés az ő munkásságával kapcsolatban, és hogyha valaki csak egy-két ilyen nagy pszichológus nevet tud felsorolni, akik így az országban jelen vannak, vagy a médiában jelen vannak, én azt gondolom, hogy talán ő az egyik ezek közül, aki tényleg az egyik leghíresebb. Aztán a másik szerző, dr. Buda László, ő egy orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta. Szerintem ő kevésbé ismert, kevesebbet szerepel a médiában, egy fiatalabb generációt képvisel, mint Bagdy Emőke, de ő is az elmúlt években nagyon sokat szerepelt különféle pszichoszomatikus témájú előadásokban, illetve Kádár Anna Mária is szerintem most már azok közé tartozik, akik így az ismert pszichológusok élvonalába sorolható, annak ellenére, hogy ő nem a mai Magyarország területén él, hanem ő a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemen tanít. Ettől függetlenül Magyarország területén is szerintem elég népszerűek az ő könyvei, főleg azért, mert mesepszichológiával, gyermeklélektannal foglalkozik, és nagyon közvetlenül tud beszélni nagyon bonyolult dolgokról, és ő tényleg gyerekekkel foglalkozik, de ő is ugye jelen van az egyetemi világban, és szerintem például az ő könyveit azért szeretik az emberek, mert nagyon sok életszerű példát hoz fel. Ugye a pszichológiáról az úgy általánosságban szerintem elmondható, hogy nagyon nagy szerepe van a kísérleteknek. Nagyon sok elméletet ilyen kísérleteken keresztül mutatnak be. Ez ebben a kötetben is megjelenik, hogy milyen kísérletben milyen eredményeket sikerült elérni, illetve a nagy pszichológiai, filozófiai gondolkodók is, de Kádár Anna Mária írásában, ebben is, illetve más írásaiban is az ő személyes tapasztalatai vannak főleg jelen, amit ő a gyerekek körében megélt az ő pszichológusi működése során, és hogy hát a végére hagytuk, akit ugye a legismertebbnek mondtál, Pál Ferencet, Pál Feri atyát, aki ugye római katolikus pap, mentálhigiénész szakember. Talán ebben a hallgatói közegben ő a ő az egyik legnépszerűbb, ugye neki számos könyve látott már napvilágot, és nagyon híresek az ő úgymond Pál Feri alkalmai, a Keddesték, ami régen Pesten több helyszínen nagy népszerűségnek örvendett. Aztán utána a Covid alatt ez kicsit átalakult, de én azt gondolom, hogy ő még mindig így az egyik legkeresettebb ilyen mentálhigiénis előadók közé tartozik, ami annak is köszönhető, hogy nagyon jó stílusban tudja megtartani az előadásait, és nagyon jó előadói képességekkel rendelkezik, illetve ő is a saját életéből és az ő közvetlen környezetének az életéből is tud olyan példákat felhozni, olyan példákon keresztül bemutatni azt, amit szeretne mondani, hogy a pszichológia tudományban kevésbé jártas emberek számára is nagyon fontos gondolatokat tud közvetíteni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával egy pszichológiai könyvről beszélgetünk. A mai alkalommal egy kicsit lélektanibb vizekre elvezünk, hogy így metaforikusan fogalmazzak. Miért választottad pont ezt a kötetet, és mit adott neked ennek az elolvasása? Hiszen azt is említettük, hogy nagyon népszerűek az ilyen témájú könyvek, neked sem az első ilyen olvasmányod, sőt, ez egy gyűjtemény, és említetted azt is a beszélgetésünk elején, hogy te külön-külön az ő írásaikat vagy előadásaikat már tanulmányoztad, olvastad, hallottad, de így ebben a formában ilyen gyűjteményként gyakorlatilag, ez olyan, mint valami bombon, hogy tudsz belőle egy kicsit csemegézgetni. Ez miért ajánlandó a hallgatóinknak?
Lényegében pont azért, amit elmondtál, hogy ez egy válogatás. Tehát akár Bagdi Emőkének, Kádár Anna Máriának, vagy Pál Feri atyának is több kötetnyi a munkássága. Több kötetnyi az a munkássága, ami szerintem a nagy közönségnek íródott, és nagyon könnyen befogadható, de attól függetlenül hosszabb olvasmányok. Tehát nyilván egy ilyen 150 oldalas válogatás, ez tényleg arra elég, hogy az embernek felkeltse a kíváncsiságát ezen szerzők írásai munkássága iránt, és a téma iránt is, hiszen ők nagyon sok szerzőre utalnak, nagyon sok kísérletre utalnak, tehát én is nyilván most a hallgatók nem látják, de nekem is ebben vannak ilyen jelölések, különféle gondolatokat meg szoktam jelölni, akár egyes szerzőknek a gondolatait is meg szoktam jelölni, és ez arra készteti az embert, hogyha valami érdekeset talál benne, akkor kicsit így utána menni, utána olvasni a dolgoknak, és én ezt egy utazás alatt olvastam el, talán mások is egy utazás alatt el tudják olvasni, és én ezt a könyvet főleg azoknak ajánlom, akik mondjuk nem tudnak, vagy nem bírnak egy hosszabb terjedelmű ilyen témájú könyvet elolvasni, és a másik pedig a témája miatt, tehát az, hogy minden fejben dől el, ez egy ilyen nagyon sablonos mondat, nagyon elcsépelt egy kicsit, nem minden írás ennyire egyértelműen mondja ki azt, hogy minden fejben dől el. Szándékosan nem szeretném egyik írásnak sem a csattanó részét elmondani, hogy mégis a végére hogyan alakulnak át egy kicsit a gondolatsorok, de én azt gondolom, hogy aki kicsit is fogékony a pszichológia, az önismeret iránt, azok számára ez mindenképpen egy nagyon jó olvasmány lehet, akár a kapcsán is, hogy átértékeljük azt, hogy nagyon sokszor másokat, a körülményeket okoljuk azért, hogyha mondjuk valamit nem tudunk megcsinálni, és sokszor nem gondolunk arra, hogy ezek a saját döntéseink és a saját gondolkodásunk, hogy tényleg fejben dől el, hogy képes vagyok rá, vagy pedig nem vagyok rá képes.
A címről beszélj egy kicsit még a hallgatóinknak, hiszen a hangsúly más, ugye a hallgatóink nem láthatják a borítót, de te kifejezetten a hangoddal, a hangsúllyal azért jelezted, hogy ez itt nem egy kijelentő mondat.
Így van, a cím az egy kérdés, hogy fejben dől el, tehát itt most beszéltünk arról, hogy ez a elcsépelt mondat, hogy minden fejben dől el, ezt kijelentésként szokták használni, itt a szerkesztőknek szándékosan, vagyis hogy én azt gondolom, hogy szándékosan fogalmazták meg így a címet, hogy a címből ne lehessen egyértelműen azt mondani, hogy ez az állítás igaz vagy sem. És ami az alcím, az is egy nagyon fontos, hogy ami rajtunk múlik, és ami nem. Hiszen ha a könyvet elolvassuk, és a hallgatók közül valaki kézbe veszi, akkor rá fognak jönni, hogy igen, vannak, amik rajtunk múlnak, igen, vannak, amik nem rajtunk múlnak, vannak, amik tőlünk függetlenek, de nem minden fekete vagy fehér.
Említetted, hogy nagyon sok tapasztalatot, gyakorlatot, kísérletet megosztanak az írók. Van esetleg olyan, amit úgy kiemelnél a hallgatóinknak, amit benned úgy megmaradt, és szívesen megosztod?
Kádár Anna Máriának az egyik példája az egy csapatépítő hétvégéről szól, amikor is egy nagy cégnek az alkalmazottait elvitte egy erdélyi elég komoly barlangba, és ugye a barlangban, azt lehet, hogy sokan nem tudják, hogy a barlangászatban az a fő szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt. Tehát ott nem az előttünk levőre kell figyelni, hanem mindig a mögöttünk levőre, így soha senki nem maradhatott egyedül. Tehát ugye nyilván azért szoktuk hallani, hogy milyen veszélyei vannak a barlangászatnak, nyilván azért van ez a fő szabály. És leírja azt, hogy elvitt egy csapatot egy ilyen tréningre, ahol hivatásos barlangász is volt velük, és volt egy szűk rés, ahol át kellett menni. Nyilván ilyen helyekre úgy visznek el embereket, hogy a barlangászok tisztában vannak vele, hogy azért nem annyira szűk az a lyuk, hogy az átlagember nem férjen át. Nyilván ez is fejben dől el, hogy ugye az ember átmegy vagy sem. És leírja azt, hogy volt egy lyuk, amin át kellett mászni. És már néhány ember átment, amikor jött egy férfi, aki azt mondta, hogy ő nem fog rajta átférni. És hát vele megtörtént az, amit a Micimackóban olvashatunk, hogy előről is húzták, és hátulról is tolták, de úgy érezte, hogy nem fog átférni. És akkor a barlangásznak jött egy olyan gondolata, hogy volt nála egy ilyen csákány, tehát lényegében egy segédeszköz, hogyha bármi gond lenne lent, és elkezdte így kopácsolni, kalapácsolni a barlangot, és mondta, hogy mindjárt kitágítja a lyukat, és akkor át fog rajta férni. És barlangászunk úgy ütögette a követ, hogy lehetett hallani, de fizikailag nem az ember mellett ütögette, hanem egy kicsit arrébb. És akkor utána egy olyan kijelentést tett, hogy most már át fog tudni menni, mert nagyobb lett a lyuk. És emberünk át is csúszott, saját maga át tudta húzni önmagát ezen a lyukon, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ha az ember elhiszi azt, hogy az a lyuk kicsit tágult, és akkor át fogok rajta tudni menni, akkor képes olyan dolgokra is, amik akár valóságban meg sem történtek. Tehát itt az ő agya elképzelte azt, hogy ez a lyuk nagyobb lett, egyébként nem lett nagyobb, és így át tudott pont ugyanazon a lyukon menni, amin keresztül néhány perccel előtte nem tudott átmenni, mert ő agyban eldöntötte, hogy ő azon nem fog tudni átférni.
Tehát akaraterő, önbizalom kérdése volt ez az egész döntés?
Igen, illetve az, hogy át akarsz menni, vagy sem. Viszont a barlangász az kikötötte azt, hogy nem hagyhatják itt a csoport egyik felét, hiszen a csoportnak együtt kell menni, mint ahogy utaltam is rá az elején, ez egy nagyon fontos szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsi ízelítőt hoztál a könyvből, és olvassunk is belőle egy kicsit.
Most Pál Feri atyától választottam egy részt. Az ő írásának az alcíme az, hogy gondolj, amit akarsz, és azon belül is részekre tagolta az írását. És itt a 9. fejezetnek az a címe, hogy a jó, ami fölülmúlja a jó és rossz ellentétét. És ahogy többször is utaltam rá, minden szerzőnél nagyon sok nagy embernek, nagy gondolkodónak az írásai gondolatai megjelennek, ugyanígy Pál Feri atyánál is, hiszen ő mentálhigiénész szakember, ő is ugye tanít a Semmelweis Egyetemen, tehát hozzá van ahhoz szokva, hogy másoknak a kísérleteit, másoknak az elméleteit felhasználja, és ő itt ebbe az írásába beemelte Hamvas Bélának is a gondolatát, mégpedig úgy írja, hogy Hamvas Béla írja, hogyha az igazság el is hagy engem, az az ő dolga, én az igazságot el nem hagyom, mert az meg az én dolgom. Ennek a kijelentésnek a tartalma, a mélysége felülmúlja azt, hogy ami történt velünk, az igazságos vagy igazságtalan. Itt valami többről van szó. És itt még egy terapeutát idéz, majd pedig azzal zárja ezt a gondolatot, hogy ezzel a hozzáállással sem tagadhatjuk, hogy rossz dolgok is történnek velünk, hanem másfajta megközelítésre jutunk. És utána ebben a gondolatsorban még több olyan, hát mondjuk azt, hogy híres embert idéz, akit talán a hallgatók vagy névről, vagy akár írások, vagy beszélgetések, interjúk alapján ismernek, mint akár Placid atyát, aki bencés szerzetes volt, és hosszú éveket töltött a gulágon, és hogy ő is ott milyen felismerésekre jutott. És én azt gondolom, hogy ezeknek az írásoknak egy nagy előnye, nagy értéke az, hogy nagyon sok olyan embernek a példáján keresztül próbálja ezeket a témákat körüljárni, akiket egy kicsit, mintha úgy ismernénk. Tehát vagy azért, mert láttuk a tévében, vagy azért, mert hallottuk őket a rádióba, vagy azért, mert valamilyen más összefüggésben olvastuk az ő életüket, az ő beszámolójukat, az ő élményeiket.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával egy pszichológiai könyvről beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Hiú király című esti mesét.
A hiú király. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember. Volt annak három fia. Egyszer a király kihirdette az egész országban, hogy annak adja a lányát, aki előtte olyat tud mondani, amit ő el nem hisz. Meghallja ezt a szegény ember legöregebb fia, akit Péternek hívnak. Kapja, fogja, elmegy a királyhoz. Elmondja egy szolgának, hogy ő beszélni akar a királlyal. A király mindjárt gondolta, hogy mit akar a legény, de nem szólt senkinek, csak azt parancsolta, eresszék be tüstént azt a legényt. Mert akkor már annyi királyfi, meg Isten tudja, micsoda nagy úr megfordult a király előtt, mint a csillag az égen, mint a fűszál a réten, és mint a király kisasszonyt akarta elvenni. De bizott, egy se tudott olyat mondani, amit a király el ne hitt volna. Bemegy hát Péter a királyhoz, köszön neki. Jó napot, adjon Isten, király uram! Adjon Isten neked is, fiam. Mi áradba vagy? Én bizony házasodni akarok, uram király. Jó van, fiam, hát aztán mire vinnéd az asszonyt? Tudja az Isten, majd csak eltartanám valahogy. Van háza az apámnak, meg egy kis földje is. Elhiszem, fiam, mondja a király. Aztán meg van három darab marhánk is. Azt is elhiszem. Most nemrégiben a trágya annyira meggyűlt az udvaron, hogy már nem is férünk tőle. Elhiszem. Egyszer azt mondja az apánk. Fiaim, hordjátok ki azt a trágyát arra a kis földre, majd talán használ neki valamit. Elhiszem. Mi aztán kihordtuk a trágyát 3 hétig 2 kocsin. Elhiszem. Ha nem tévedésből a szomszéd földjére hordtuk ki, mindegy szálig. Elhiszem. Mikor ez is megvolt, hazamentem, megmondtam az apámnak. Elhiszem. Akkor aztán én, az édesapám, meg a 2 kisebb testvérem úgy 4-esként kimentünk a földünkre. Elhiszem. Aztán megfogtuk a szomszédunk földjének a 4 sarkát, mint az asztalterítőt szokás, és a trágyát róla a mi földünkre fordítottuk. Elhiszem. Aztán a földünket teleszórtuk fűmaggal. Elhiszem. Aztán olyan sűrű erdő nőtt rajta, hogy ki látott olyat, ki nem. Elhiszem. Az apám aztán sajnálta kivágni a gyönyörű fákat, hát vett egy falkadisznót. Elhiszem. Aztán fölséged öreg apját megfogadta kanásznak. Halucz, agasztó fára! Hanem a királynak hirtelen eszébe jutott a fogadása. Mit tehetett? Rögtön papot, jegyzőt hívatott. A szegény ember fiával összeadta a lányát. Csaptak akkora lakodalmat, hogy 7 országra szólt a híre. Még az árva gyerekeknek is akkora kalácsot adtak a kezükbe, mint a karom. Volt lé, meg lé, hát még a sok hús nélkül való lé. Gallér híján köpönyeg. Hazudtam, mert volt kinek.
Kedves gyerekek, ma este a Hiú király című magyar népmesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Bőrönd ödöm a köröndöm, üll a ködöm, fekete színű bőröndöm. Bőrönd ödöm a köröndöm, üll a ködöm, fekete színű bőröndöm. Arra száll egy helikopter, lerádióz a riporter.
Bőrönd ödön, miért is ülsz itt a köröndöd, fekete színű bőröndöd?
Bőrönd ödön,
miért is ülsz itt a köröndöd, fekete színű bőröndöd?
Azért ülök a köröndön, fekete szín bőröndömön, várom, hogy a tej a rózsa, várom, hogy a tej a rózsa kinyíljon az aszfalt köhön, s a 4-es busz begörögjön.
Bőrönd ödön, miért is ülsz itt a köröndön, fekete szín bőröndödön,
várom, hogy a tej a rózsa, várom, hogy a tej a rózsa kinyíljon az aszfalt kövön, s a 4-es busz megörögjön.
Bőrönd ödön a köröndön, ül a kövön, fekete színű bőröndöm.
Rúja, ez is színű űrhajója.
Varázsdallal, muzsikával, harcot vív a fagy királya.
Siklik villany felhők szélén, zóborol a tenger mélyén.
Szél szál, szalma szál, merre jár a pál. Tenger szélén, hegyek élén, havas sziklák meredélyén. Hol bolyong a messzi lányú, tűzhegyáró felhőszálló. Tengerecki, tengerecki pál. Szél szál, szalma szál. Tűzhegyáró felhőszálló, tengerecki, tengerecki pál. Szél szál, szalma szál, gyere haza pál. Bántól kedved meddig éled, játszanék már újra véled. Messzeségből hozzád térnek, tőlem többé el ne tévedj. Ecki, mecki, tengerecki pál. Szél szál, szalma szál, gyere haza pál. Játszanék már újra véled, messzeségből hozzám térnek, tőlem többé el ne tévedj. Ecki, becki, tengerecki, tengerecki, szél szál, szalma szál, merre jár a pál. Ecki, becki, tengerecki, pál. Esteledik már a nap,
esteledik már a nap.
Növesztik az árnyagat,
növesztik az árnyagat.
Látástól napvakulásig dalolt, repült, bogarázott. Kék magasságban trillázott a sok-sok madárcsapat. Esteledik már a nap,
esteledik már a nap.
Növeszti az árnyakat,
növeszti az árnyakat.
Látástól napvakulásig dalolt, repült, fogarázott. Kék magasságban trillázott a sok-sok halálcsapat. Leszállt már az alkonyat,
leszállt már az alkonyat.
Szél sem moccant lombokat, fákon a fáradt kis sereg, nyári naptól búcsúzóban. A szemét álomra hunyja, ahol még egy szép altató. Takarodó csicsereg, takarodó csicsereg.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.